Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és ugye az ige hirdetés elején a gyerekekhez szeretnék néhány gondolattal szólni. Egy bibliai verset szeretnék mondani nektek, és szeretném megkérdezni, hogy mennyire értitek, amit ez az ige mond. A Korintusi első levél 5. fejezet 6. versében, ugye ezt a felnőttek tudják legfőképpen kikeresni, de nektek viszont csak elolvasnám ezt az igét, hogy egy kisgyermek is, bocsánat, lehet, hogy rosszot írtam. Talán akkor lehet, hogy akkor fejből mondanám, de bocsánat, igen, 5-6, tehát 1 Korintus 5-6, és ennek a legvége azt mondja, Pál apostol, hogy nem tudjátok-e, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja? Ezt ugye felnőtteknek mondta, de azért a gyerekekhez szeretném ezt ugye kérdésként, hogy nem tudom, hogy így lehet érteni, hogy mit mond itt ez a Biblia íves? Az egész, tehát egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja. Vajon miről beszélhet itt a Szentírás? Nem tudom, hogy láttatok-e már olyat, gyerekek, amikor a kenyér készül. Anya szokott kenyeret sütni? Igen. És ugye mi kell a kenyérhez? Víz. Liszt. És ha vizet és lisztet összegyúrjuk, akkor mi lesz belőle? Gyurmázni is lehet, ugye szoktak is, kis sóval. De mitől lesz a kenyér olyan szép nagy? Anya szokott beletenni élesztőt. Ezt tudjátok, hogy szokott? És tudjátok, miért kell bele élesztő? Hát, hogyha nem tenne anya élesztőt, akkor ilyen lapos kis lisztecske lenne, maradna. Víz meg liszt együtt. És az élesztő az olyan anyag, ami segíti, hogy az olyan levegő kerüljön oda a liszt részecskéi közé, és akkor így nagyobb lesz, és olyan szép kenyér formája lesz neki. Régen nem élesztőt tettek bele, hanem kovászt készítettek, ami ugyanezt csinálta, mint az élesztő majdnem. És ezért mondja Pál apostol, hogyha egy pici ilyen kovászt vagy élesztőt teszünk bele mondjuk így a lisztbe, meg ebbe a tésztába, akkor ez nagyon nagyjá növeszti, de ezt úgy nevezik, hogy erjedés indul el benne, és ez nem mindig jó. Például, amikor az úrvacsorakor kenyeret készítenek, abban nincsen élesztő, meg semmilyen kovász, mert az élesztő az olyan, mint a bűn, ugye, hogy nagyjá teszi azt a dolgot, piciből indul, és nagy lesz belőle. És ez az ige itt azt mondja, hogy nagyon vigyáznunk kell arra, hogy a kis dolgok, meg az életünkben a kis pici bűnök, miket beengedünk, rossz dolgok egyszer csak olyan nagyjá lesznek, hogy hú, nem is gondoltunk rá. És egy példát szeretnék elmondani nektek, még egy kis gyerektörténetben olvastam, egy ejtőernyős, hát a fiúkat ez jobban érdekli, de azért ejtőernyős, nem tudom, láttatok már itt tévében. Tudjátok, hogy mennek így a repülőn, és kiugranak. Láttatok már? És kinyílik egy ejtőernyő, és akkor így leszállnak. Még nem láttak olyat? Te sem láttál? Ábel? Te már láttál? Hogy nem? Nem nagyon. Na hát régen a háborúban, amikor háborúban mentek az emberek, és ugye így ugráltak ki az ejtőernyősök, meg kidobálták az embereket, hogy segítsenek azokon, akik ott vannak. És így tudtad csak leszállni a repülőgépről, úgy fentről, ugye hogy lehet leszállni, hát csak úgy, hogy egy ilyen ejtőernyőt, egy ilyen nagy anyag, ami segíti, hogy ne essenek le rögtön a földre, és így nagyon lassan ereszkednek le, és szépen földet érnek. És képzeljétek el, hogy hát ugye az ejtőernyőt ezt össze kell hajtogatni, mert egy ilyen kis táskába teszik bele az ejtőernyősök. Mert különben hát ha úgy ugranának ki, beakadna, mert minden baj lenne. És egy darabig, amikor kiugranak a repülőgépből, akkor zuhannak. És utána van egy ilyen kis madzag, azt meghúzzák, és akkor kinyílik az ejtőernyő. Igen ám, csak egy probléma van, hogyha nincs jól összehajtogatva az ejtőernyő, akkor nem nyílik ki, és akkor nagyon nagy bajba kerül szegény ember. És ez a pici dolog, hogy hogy hajtogatjuk az ejtőernyőt, Ezt a katonáknak, mindenkinek meg kellett tanulni, és mindenki magának kellett összehajtogassa az ejtőernyőjét. Vajon miért? Vajon miért mindenki magának? Ezt nagyon meg kellett tanulni, mert ha elrontották az ejtőernyő hajtogatását, akkor mi történik a végén, ha kiugranak? Hiába húzza azt a madzagot, de azt a... nem fog kinyílni. Ugye milyen pici hiba, hogy valamit nem arra hajtottam. Ugye, és az életébe is kerül valakinek. És ezért mondja ez a kis történet, hogy oda kell figyelni, és mindenki magának hajtogatja össze a maga kis ejtőernyőjét. És majd meglátjuk a bibliai történetben, hogy ennek milyen jelentősége van, mert ez kicsinyeknek és nagyoknak nagy dolog, hogy egy pici hiba nagyon nagy jelentőségű lehet az életünkben. Úgyhogy ti is figyeljetek oda, hogy lehet úgy gondoljátok, hát pici dolog, az csak kicsit engedetlenkedek anyának, apának, nem fogadok szót, ez csak egy icipici. Azt mondják, ne menjetek ki, most nagyon csúszik az út, vigyázzatok, ne menjetek ki. Akkor oda kell figyelni anyucira, apucira? Mi lesz, ha kiszalad a kisgyerek, meg a felnőtt is? Egyszer csak elesik, és a pici kis csúszásból mi lehet? Lábtörés, kéztörés, egy pici dolog, mert nem engedte, elmeskedtem, ugye? És rögtön nagy baj is történhet belőle. Hát a Bibliára nagyon figyelmeztet bennünket, hogy nagyon figyeljünk oda a szófogadásra, és a pici dolgokra is. És most már így a felnőttekhez is fordulnék egyben, de ti is figyeljetek, gyerekek, szerintem ti is meg fogjátok érteni, mert a Biblia olyan könnyen érthető dolgokat is mond nekünk, és Jézusnak egy példázatáról szeretnék most beszélni ma délelőtt. Ez is egy picit ilyen ejtőernyős dolog lesz, egy icipici dolog, ami számít, és aztán meglátjuk, hogy mennyire számít igazából. Szerintem, bár nem ismerek mindenkit így közelről, és nem tudom, hogy ki mennyire ismeri a Szentírás, de gondolom azért ez a Máté Evangélium a 25. fejezetében az első verstől kezdve található példázat nagyon ismerős mindegyikünk számára, de majd meglátjuk, hogy miért is fontos erről gondolkodnunk. Ha megnézzük, hogy hol található ez a példázat, a 10 szűzről, akkor azt láthatjuk, hogy Máté Evangélium a 24. fejezetét követi. És a 24. fejezet pedig miről szól? Ugye, amikor megkérdezték Jézust, hogy mi lesz a te, az eljövetele a te, vagy jele a te visszajövetelednek. És akkor ott Jézus elmondja mindezeket, és hát az eredetiben nincsenek fejezetbeosztások, tehát tulajdonképpen ez egy szakasz. És ennek egy szakasza ez a 10 szűz példázata. Nem tudom, hogy van valaki, aki esetleg nem ismeri a 10 szűz példázatát? Ismerős mindenkinek. Jó. De még ha ismerős is, miért kell ismert dolgokat időről időre elővenni? Feledékeny egyrészt az ember.
Újat is tudunk, észreveszünk benne.
Lehet, hogy újabb dolgokat is felfedezünk, és azért, ha megnézzük, ez egy kicsit profécia is, ugye? Tehát ez egy... annak a csoportnak szól, akik mikor élnek.
Jézus eljövetele előtt.
Közvetlenül Jézus visszajövetele előtt. Mivel ez előttünk áll, ezért ránk is nagyon vonatkozik. És most... olvassuk el még egyszer ezt a történetet, bár jól ismerjük, de azért hát ha, és figyeljünk oda, hogy a Jóisten mi az, amit esetleg a szívünkre helyez, és aztán végigmegyünk és végig gondoljuk, és aztán én is megosztanám, amiket úgy újabban úgy felfedeztem mindebből ebből a történetből, ebből a példázatból. Azt mondja Jézus itt, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a 10 szűzhöz, akik elővéven az ő lámpásaikat kimentek a vőlegény elé. 5 pedig közülük eszes volt, és 5 bolond. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Későn pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadtak és elaludtak. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, imholja a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkeltek mindazok a szüzek, és elkészítették az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondták az eszeseknek, adjatok nekünk a ti olajatokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig feleltek mondván, de talán nem lenne elegendő nekünk is nektek. Menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni jártak, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek ővel a menyegzőbe, és bezáratott az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjöttek, mondván: Uram, Uram, nyisd meg minékünk! Ő pedig felelvén mondta: Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljön. Próbáljuk meg egy picit így a történet, vagy a példázatból, és most egyenlően csak a példázatból, beazonosítás nélkül kiemelni azokat a dolgokat, amelyek közösek ennél a két csoportnál. Szüzek. Igen?
Szüzek. Kimentek a vőlegény elé.
Kimentek a vőlegény elé.
Mindegyiknek volt lámpás.
Mindegyiknek volt lámpás.
Olaj is volt mindegyiknek.
Már hogy hol volt már, olaj?
De lámpásában volt olaj, mert irányított meg két darabig.
A lámpásban volt olaj.
Elaludtak.
Mindnyájan elaludtak.
Hallották, hogy jön a vőlegény.
Mindegyik hallotta.
És mind is fölé is ébredtek.
Fel is ébredtek. Ennyi? Még azért van egy icipici. Pont a leglényegesebb dolog. Még van egy közös. Negyedik vers.
Aha, tényleg a tartalékolaj.
Uh-huh. Az a, miben van az a tartalékolaj?
Az egy külön kis pósolja.
Külön edényben.
Külön edényke. Volt mindegyiknek külön edénykéje?
Nem, csak
de.
Edény volt, csak nem volt benne olaj.
Tényleg, jogos.
Edény mindenkinek volt. Tehát csak nem figyeltek oda, hogy abban nem volt olaj. Hát akkor a különbség, ugye akkor...
Csak egy picike.
Tessék? Tehát, hogy azt olvassuk, hogy... Azt nem olvassuk, ugye vittek mindegyik olajat, csak azt olvassuk, hogy az eszesek pedig a lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeibe. Ma meglátjuk, amikor beazonosítjuk, hogy mi micsoda, akkor derül ki, hogy az edénynek kellett lenni mindegyiknél. Mi ez a kis dolog, az a kis kovász, az az ejtőernyő hajtogatás dolog, ami a különbséget adja a két csoport között? Tessék? Az olaj, méghozzá melyik olaj?
A tartalék,
így van. Na, a végén derül ki, ugye, hogy miért olyan nagyon fontos ez a dolog, de akkor próbáljuk ugye beazonosítani ezeket a jelképeket. Jó? Tehát mit jelent az, hogy így kezdtük, hogy szüzek?
Hát a tiszta ártatlan.
Nem fertőztették meg magukat más egyház tanításával. Honnan tudjuk, hogy ez ezt jelenti a Bibliában? A szüzesség, mint olyan.
Más írásban, igen? A Biblia más részeiben egyértelművé teszi.
Igen, Géza mondja, hogy Jelenések könyvében meg folyamatosan ugye hogyan ábrázolja az egyházat?
Igen, és egy 12-ben.
Asszony, aki...
Aki tiszta,
szűz fehér ruhába van öltözve. Tehát mi mondható el, tehát akkor erről a csoportról, akik szüzek, ami közös bennük? Hogy mi az, ami megvan mind a két csoportnál?
Hogy a tiszta igazságot vallja.
A
Biblia mérce neki.
Tehát ismeri a tanítást, a Bibliát, és... Ez egy kérdés majd, hogy követi-e, de minden esetre egyetért vele, és nagyon, tehát együtt haladnak ezen az úton mind a két csoport. A tanításban legalábbis tiszta az agy, a gondolkodásmód. Aztán mi az, mit mondtuk, hogy mi az, ami közös még? De nyugodtan lehet ám ellenmondani, ha vagy valami kérdés.
Nem, csak az, hogy igen, már várják nyilván, hogy a tanítás ez megvan, mert mindannyian
várják Jézust vissza.
Felismerték Jézus várásnak a szükségességét.
Igen. Hát ugye, és ki is mennek ugye a vőlegény elé, mert azt olvassuk, hogy ki
Igen.
is mennek a vőlegény elé. Aztán mi volt még közös, mit mondtunk?
Hát, hogy ki esett a vőlegény is.
Hát, igen, de még előtte azért, még előtte van valami közös, tehát akkor vegyük így végig sorba. Miük volt, ami közös volt?
Lámpás.
Hát,
lámpás. Mi az a lámpás?
Hát az Isten igéje az előtt.
Mondjuk olyan igét, amiből tudjuk ezt, hogy biztos. Tessék?
119. Zsoltár 105-ös vers.
Igen, hogy?
Te ígéd az én esőnyének.
Igen, lábaimnak szövétnek a te ígéd, tehát ugye rengeteg ilyen ige van. Tehát a szövétnek a lámpás, az egyértelmű, ugye az ige alapján, hogy ez az ige. Tehát a kezükben van az, amitől szüzek, és ahonnan tudják, hogy Jézus jön, ugye mindegyiknek a Biblia az alapja a tanításának, és el is fogadják, tehát a kezükben van, és hirdetik is. Aztán utána, mi a közös még?
Hát, hogy kimentek a...
Kimentek a vőlegény el, így van. És aztán mindnyájan elszunnyadtak és elaludtak. És aztán utána mindnyájan fel is ébrednek. Vajon mi ebben a tanítás, ebben a pici szakaszban, ebben a példázatban, hogy 5 balga és 5 okos szűz. És ezek képviselik azokat, akik várják Jézus visszajövetelét.
Érdekes az, hogy előre elmondja a példázat ezt, hogy nem akkor derül ki ez az 5 okos 5 balga, amikor már
a vége.
Ki kell, hogy
Igen.
derüljön.
Nem tudom, hogy ki hangy benn vele, de amikor így, nem tudom kinek milyen a háttere is, ahonnan jövünk, de amikor az ember keresi a maga helyét az Isten világában, és keresi hát ezt a közösséget, ahol ilyenek vannak, akik szüzek, akik a Bibliát tartják fontosnak, akik várják a vőlegényt, mert hiszen Jézus, amikor elment, akkor azt mondta, hogy vissza fog jönni nem sokára, csak helyet készít. Milyen egyházat keres az ember? Ilyet? Igen? Ahol 5 balga és 5 okos van? Hát én megmondom őszintén, olyat keresek, ahol 10 okos van.
Csak az nincs.
Sikerült-e már megtartani?
Ez a kérdés. Nem ilyet keresünk? Egyébként hadd tegyem fel ezt a kérdést, azt feltettem egy helyen, hogy mi pedig mely csoporthoz tartozunk. Ugye? Vagy mit gondolunk? Tehát most az egy más kérdés, hogy hová, mondjuk, amit nem merünk kimondani, de ugye a szívünk mélyét, és nem is kell, hogy kimondjuk ezt, de most én a balgához, vagy pedig az okoshoz tartozom.
Szeretnénk.
Tessék?
Szeretnénk.
Hát ez egy kérdés, hogy szeretnénk, az egy másik kérdés, hogy hová szeretnénk, de hová tartozom, ugye? Ezek egy fontos kérdések egyébként. Tehát miközben ugye keressük azt, hogy keressünk olyan közösséget, ahol 10 okos lenne, mert hát csak olyanra vágyunk, és feltételezzük, hogy mi is azok vagyunk, nem? Tehát valahogy ilyesmi van az emberben, és nekem ez egy üzenet volt, amit meg kellett most értsek, hogy amit én keresek, az egy nem létező dolog. És ez egy reménységet is ad olyan értelemben, hogy amikor az ember lát és csalódások érik esetleg, akkor nem kell olyan nagyon összetörni, mert Jézus nem is ígért ilyet. Tehát ez valahol egy reménységgel is tölti az embert. De ebből a történetből, illetve ebből a példázatból valamit megtudunk, hogy valami történik ezekkel az emberekkel, mind a két csoporttal, ami hát nagyon megpróbálja az ő hitüket és életüket. Mi az, ami megpróbáló körülmény?
Este van és várakozni kell, és hát szürkülődik, vagy esteledik és várni kell, nem jön a vőlegény.
Várni kell. Ezt megpróbáljuk talán akkor elképzelni, hogyha valaki volt egy esküvőn, mert gondolom mindnyájan voltunk már esküvőn, nyilván nem feltétlenül ilyen, nem, talán így faluban még van is ilyen, falu helyen Még az én férjemnek a húga így ment férjhez, hogy szomszéd faluból nyírségbe valók, és hát onnan jött a vőlegény, egész nász néppel eljöttek a mennyasszony, és hazasétáltak, ugye? Hát ez nagyon ritka ma már, de még ha egy esküvőn részt veszünk, és milyen az, amikor késik a pár? Ugye várakozunk már, hát ugye 11-kor kezdődött volna, és akkor pár sehol, késik egy fél órát, na hát akkor az még úgy elviseljük, de gondoljátok el, hogy amikor így késik egy órát, két órát, három órát, négy órát, akkor azért úgy...
Még monoton.
Monoton is, meg most mi történt, vagy most mi van? És ugye ebben a történetben még azt is olvasok, hogy este van, tehát amikor valószínűleg ki elindultak, akkor ugye vittek magukkal lámpást, de lehet, hogy akkor még annyira nem nagyon volt rá szükség. Talán csak éppen alkonyodott, vagy estére mentek oda, de aztán az éjfélre, hát ki gondolt, hogy éjfélre is még ott kell várakozni. Tehát már akkor már azt gondolták, hogy együtt örülnek a nász néppel. Na most ezt próbáljuk beazonosítani a kereszténység történelmében. Az, hogy kimentek a vőlegény elé, ez már megtörtént vajon? Mit gondolunk? Tehát eljött már az az idő, amikor az elhangzott, hogy Jézus visszajövetele, itt van a küszöbön. Hát mi, akik ugye adventvároknak nevezzük magunkat, adventista nevünk, mi ezt fogadtuk el, és ezt hisszük, hogy 1844-ben felhangzott ez az üzenet, hogy imhol ugye, jön a majd a vőlegény, menni kell elé ki. És 1844 óta mennyi idő telt el? Most éppen kereket írunk. 2014-et. Nem. 170 év. Hát mondjuk az nem 3-4 óra késés, ugye? Késik a vőlegény, vajon miért késik a vőlegény? És vajon egyáltalán hogy van ez? Hát hogy lehetett 170 éve azt mondták, hogy eljön a vőlegény nem sokára, és hát aki adventista gyermekként nevelkedett fel, ugye akkor ezt hallott a pici korától kezdve, hogy itt van Jézus visszajövetel. Aztán telik, múlik az idő, és most akkor érdemes belekezdeni valamibe még? Csináljam. Ha jön Jézus, akkor más csinálnék, de hát ha még van 40 évem hátra, akkor talán akkor mégsem fogom azt csinálni. Akkor hogy van ez az egész, ugye? Az emberbe felmerülnek ezek a kérdések, és ugye azt olvasok, hogy elszunnyadtak és elaludtak. Várnak, várnak, és fog, igen, tudjuk, hogy jönni fog. És ez a próba, hogy késik a vőlegény, hát ez nagyon megpróbáló az ember számára. Nem tudom, hogy esetleg eszünkbe jut olyan történet, ahol ez a várakozás volt, ez az éjféli várakozás?
Igen. Tanítványok a Getsemáné kertben, amikor elaludtak is, nem maradtak éppen.
Ugye ott csak egy éjszakáról volt szó, de olyan időszakot éltek át már előtte is, és olyan küzdelmes volt lelkileg, hogy bizony ki voltak már merülve. Amikor lelkileg az ember kimerül, és látták a mesterüket ebben az agóniában, hiszen vértizzat, így mondja a Szentírás, akkor látva Jézust, hogy mi is történik, és hogy megrémülve ettől az egésztől, nem tudom, hogy voltunk már, úgyhogy a küzdelem hevében az ember ugye hogy elfárad. És főleg, vagy ha esetleg valakit vártunk nagyon, tehát amikor este várunk valakit, és tudjuk, hogy jön a vonat, nem jött ezzel sem, jön a következő, és az ember úgy elbágyad, elszunnyad. Ahogy a tanítványok is elszunnyadtak, és milyen fájdalmas lehetett, hogy Jézus odament, és nem tudtatok velem együtt vigyázni, csak erre egy-két órára. Még ugye Péter ott előtte nagy hősködésben volt benne, és ott alszik, és nem tud ébren maradni. Mégis elaludtak. És borzasztó következménye lettek ennek az alalvásnak Péter életében is, meg a többi életében is. Nem tudtak vigyázni. És vagy ez a történet is erről szól, hogy ezek a szüzek, akik várják a vőlegényt, valahogy elfáradnak ebbe a várakozásból. És ha ma körülnézünk magunk körül ebben a világban, ahol tényleg növekszik a gonoszság, ahol már lassan nem tudjuk hova fokozni. Az ember azt mondja, hogy meddig még? Tehát meddig lehet ez tűrni, meddig kell még itt ezen a földön küszködni az embernek? Mégis azt láthatjuk ebben a történetben, hogy nem az elalvás okozza, tehát nem az a végzetes dolog. Nem?
Ez van. Tehát az okosak is aludtak, és mégis bevezetett, akkor nem az alvásra
volt a gond. Nem az alvás a végzetes mégsem, hanem akkor mi az, ami életveszélyes? Ez a bizonyos olaj abban a bizonyos edényben. Mi az edény?
Ilyen az emberi élet.
Tudunk ilyen igét mondani, hogy az...
Fazekas műhelye.
Fazekas műhelye, hogy készíti az edényeket.
És amikor mondja az Úr, hogy ő agyag, edény, nem tudom, az Ószövetségben mondja valahol, talán a Krónikák vagy Királyos könyvében, hogy ki az az edény. Uh-huh. Azt, választott edényem, például ezt választott
edényem. Így van, választott edényem, és aztán van egy ilyen is, hogy azt mondja, hogy azt a drága kincset ilyen cserépedényekbe rejtette el az Isten, ugye? Mint amilyennek hát mi is vagyunk. Tehát a cserépedény, az edény, ugye, azok mi vagyunk. És ha ezt így beazonosítja az ember, akkor ez mit jelent? Nem, mint hogyha nem tudnánk, hogy mit jelent, de sokszor olvastuk, de mégis vagy jobban meg kéne ezt értenünk, hogy mi is a probléma. Mert az olaj minek a jelképe?
Szentléleknek.
Tehát mi az a végzetes dolog, ami a két csoportban, az a icipici dolog, ami különbözik, ami megkülönböztet ezt a két csoportot, ezt a két szüzet.
Hát az egyik ember életében található a Szentlélek jelen van, a másik életében meg akkor nincs, mert ezt mi felmondanánk.
Igen. Csak néha-néha?
Hát a uh-huh. Vagy az olaj volt, hogy elmetek odáig.
Kérdés, hogy miben volt az olaj? A lámpásba volt. Tehát az, hogy a lámpához, tehát a Szentlélek végül is mindenhol munkálkodik, nem? Tehát a Szentlélek akkor is keresi az ember, amikor nagyon messze van. De az még nem, a Szentlélek akkor még nem lakozik benne, az csak hívogatja. Az igét nem tudjuk megérteni a Szentlélek nélkül. Tehát az Isten megnyitja az igét. Tehát az, hogy az igéhez van Szentlélek, amit megértünk, és ennek mi nagyon örülünk, mert ugye, de ez én úgy gondolom, hogy mindig kívül van. De a Szentlélek a szívben, és beengedve. Az a valami, az a dolog, ami nélkül hát nem lehet üdvözülni. Legalábbis ez a példázat mindenképpen ezt mondja. Szeretnék felolvasni a Krisztus példázatai című könyvből, ennek a történetnek a leírásából a Balga csoporttal kapcsolatosan a 284. oldalon. Olvasnék néhány gondolatot a bolond szüzekről. Azt mondja, hogy a bolond szüzek által képviselt emberek nem képmutatók. Tisztelik és pártfogolják az igazságot, szeretik azokat, akik hisznek az igazságban. Mégsem vetik alá magukat a Szentlélek munkájának. Tehát lehet ilyen állapot, hogy az ember tiszteli és pártfogolja az igazságot, a Szentírást. Szeretik azokat, akik hisznek az igazságban. Látszólag együtt is haladnak. De valami van, valami kicsi dolog, ami náluk van, és a másik csoportnál, de náluk nincs, a másiknál pedig megvan. Mit jelent az, hogy alávetni magunkat a Szentlélek munkájának? És mielőtt még ezt így átgondolnák, szeretném még egy idézetet, amit én még soha nem olvastam, de ha elolvasom, hogy ítéljük meg, hogy tényleg így van-e. Jelenések könyvéből tartom most egy pici bibliakört nálunk, Tatán, és attól, hogy készültem, olvastam ezeket a gondolatokat, és hát nagyon megrázó volt így olvasni, hogy erre még nem gondoltam így. Éppen a harmadik gyülekezetnél tartottunk, Pergamumnál, amikor ezt tanulmányoztuk, és ott azt mondja az ige, hogy tehát, hogy nagyon megdicséri őket, hogy bár vannak nála annál a gyülekezetnél olyanok, akik azt mondják, hogy ők zsidók, pedig nem azok, hanem sátánok zsinagógája. És ezzel kapcsolatban olvasom ezeket a gondolatokat. Láttam egy igen nagy sereget, amely Jézus nevét vallotta ugyan, de Isten nem ismerte el sajátjának, nem örült nekik. Sátán vallásos jelleget öltött magára, és örült annak, hogy az emberek keresztényeknek tartják magukat. Azt is pártolta, hogy emberek higgyenek Jézusban, kereszt halálában és feltámadásában. Megkérdezem, hogy nem ellentmondásos egy kicsit ez a mondat? Sátán egyetért, pártolja, támogatja azokat, akik hisznek Jézusban, kereszt halálában és feltámadásában? Hadd olvassam tovább. Ez Sátán és angyalai is hiszik, és rettegnek. Tehát az, hogy eddig én ebben gondolkodtam, hogy az, hogy Isten van, azt ugye hiszik. De az ember tényleg belegondol ebben a mondatba, hát nem csak, hogy hiszik, ők tudják. Ők ott voltak a kereszt halálnál, nem? Ők végig látták mindaz, ami történt. Tehát az, hogy Jézus...
Sőt, részvevői voltak.
Tessék?
Sőt, részvevői voltak.
Hát kemény. Nagyon... Igen. Nem is akármilyen módon voltak résztvevői ennek az egész jelenet sornak, ugye? Meg ennek az egész történésnek. Hiszik azt, nem csak, hogy hiszik, tudják, hogy van Jézus, kereszt halála és feltámadása. Tehát az, hogyha egy ember eljut ide, hogy ezt felismeri, hogy Jézus valóságos személy volt, hogy ő kereszt halált halt és feltámadt, ennek az ismerete még mindig kevés. Miért?
Találkozni nem biztos, hogy szeretnénk.
Már Jézussal?
Igen, mert ez még nem jön neki.
Hát valamit ismerni, az kevés dolog, mert attól az életemben nem lesz hatással, nem? Uh-huh. Tehát nekem vannak ismereteim valamiről, tárgyi ismereteim, az kevés ahhoz, hogy...
Igen? Hát, hogy még ismerem, nem biztos, hogy bízok benne, és nem elbízne. Ha nincs meg az a bizalom, akkor hiába tudom, meg nem fogok.
Látjuk, hogy milyen nagy veszély van. Tehát, ha még értjük a Szentírás, és meg is nyílik előttünk, és ide el tudunk jutni, hogy erről tudunk is beszélni, ez nem elég. Sőt, hadd olvassam tovább. Ha azonban ez a hit nem indít jó cselekedetekre, és nem készteti a hitvallókat arra, hogy Jézus életéről példát vegyenek, akkor Sátán teljes nyugodt marad. Teljesen nyugodt marad.
Vagy higgyenek.
Hisz ezek az emberek csupán nevét fogadták el Jézusnak, de szívük érzéki, és így jobban felhasználhatja őket saját szolgálatára, mintha nem vallanák magukat keresztényeknek. Ez egy döbbenetes mondat, nem? Sokkal jobban fel tudja használni, a maga malmára tudja hajtani a vizet. Csak nyugodtan beszéljenek. Úgy sincs ereje. Vajon a mai keresztények, beleértve bennünket, vajon milyen a mi kereszténységünk? Kinek a malmára, kit támogatunk az életünkkel? Ezek nagyon-nagyon fontos kérdések. És mi az, ami itt a lényeges kérdés, mert ugye nem is csak az, hogy kit szolgálok, és ami nagyon fontos dolog, úgy gondolom, hogy itt két csoportról beszél. Hadd kérdezzem meg, hogy van köztes középút?
Nincs.
Tehát vagy ez, vagy az. Tehát nagyon lényeges, hogy hol tartok, vagy hol vagyok, kiről teszek bizonyságot, hogy kinek szolgálok valójában. De ami a leglényegesebb az, hogy én ki vagyok, és mi van ott belül. És azt írja itt a következő gondolat, és ugye ez a veszély ott áll mindig az ember életébe. Krisztus neve alá rejtik romlottságukat, és a világ szentségtelen tulajdonságaik, bűnös szokásaik és szenvedélyik ellenére is keresztényeknek tartja őket. Tehát, hogyha ott a szív nem változik meg belül, ugye olyan embereket lehet kereszténynek tartani, hogyha esetleg ott lakhatnánk velük egy hétig, vagy egy hónapig, akkor nagyon sok minden kiderülne. Hogy az az ember nem úgy él, ahogy beszél. És hogy keleti közmondás van, hogy először hadd lássam meg, tehát mutasd meg nekem a cselekedeteiből ugye a hitedet, és akkor én majd a hitedből a cselekedetelmel, hogy így van. Tehát jó lenne, hogyha az életünk összhangba kerülne, ugye ez a nagyon kívánatos cél, hogy amit hiszek, amiről beszélek, amit igaznak gondolok, és ugye vallom is, hogy az teljes összhangba kerülhessen az életemben. Na de hát hogyan? Nem tudom, hogy tudjuk a hogyanra a választ? Most olyan jó lenne itt abba hagyni, és akkor elkezdeni erről beszélgetni, hogy ezt hogyan értük meg.
Igen? Én mondok az igényre, hogy az ismeret felfúvalkodott át, ezt a szeretet pedig így valahogy az egyensúlyt megtalálni.
Igen, de hogy van ez a dolog? Hogy lehet ide eljutni? Egyébként, hogyha egy ilyen állapotban marad az ember, és ilyen keresztényeknek tartja őket a világ, és közben egészen mások, ez a hitetleneknek alkalmat ad, hogy tökéletlenségüket Krisztus szemére hányják, és arra indítja a világot, hogy azokat is elítélje, akiknek hite makulátlanul tiszta. Ez azért nagyon, nagyon nagy súly, ugye? Hogy nagyon nagy felelősség az ember számára, hogy ezt is hiteltelenné teheti. És hát ez így is van, nem? Így is lehet. Akkor hadd kérdezzem meg, hogy mit tegyen az ember, hogyha ezt úgy felismeri, hogy esetleg az ő edényében nincs olaj. Hogyha ez ennyire nagy és végzetes hiba, és csak a végén derül ki majd ennek a jelentősége igazából, mert addig ugye nem nagyon látszik a különbség, mert mindenki el fog aludni, és a küzdelembe és a várakozásba belefárad. És ez mivel fog megnyilvánulni? Honnan tudjuk meg egyébként, hogy bennünket, mi ezt megkaptuk, ezt az ajándékot?
A gyümölcs termés. Uh-huh.
Hát az életünkre minden olyan kihatással kell, hogy legyen. Mert amit úgy érezzük, hogy, vagy úgy látjuk, hogy ami rossz volt, az valaminek történnie kell. Tehát valami változás kell, hogy elinduljon az emberben, és ez másoknak is látni kell, hogy van változás, hogy nincs változás.
Nikodémusnak mit mondott Jézus?
Újonnan
kell születni. Tehát, és ezt tudhatja az ember, hogy újjá született? Valami eddig nem volt, és megszületik, mert ugye születni az szokott, ami nem volt. Pál tudta, hogy újjászületett?
Igen.
Beszélt róla?
Igen.
Nagyon sokat.
Többé nem én élek, hát szóval.
Folyamatosan erre épített az Isten.
Tehát, hogyha én valamilyen vagyok, és valakit beengedek az életembe, aki megváltoztatja az életemet, akkor azt én tapasztalni fogom. Mert egyszerűen mást fogok tenni, mint amit eddig tettem, nem? Más indítékokból fogom tenni. Egyébként lehet ugye jót cselekedni addig is, amíg az ember nincs igazán ennek a birtokában, de ez valahogy olyan gyenge. Tehát ugye azt mondja a Szentírás, hogy nekünk nagyon-nagyon fontos megismerni a Szentlélek munkáját bennünk. Nagyon-nagyon fontos ezt elnyernünk. Ugye a szél fú, ahova akar, annak zúgását hallod, nem tudod honnan jön, nem tudod megfogni, és lehet, hogy valaki nem is tudja ezt elmondani. És ezt hányszor kell az embernek az életében elnyerni?
Folyamatos.
Elég az, hogy 10 éve, 20 éve, tegnap? Nem. Az a kiváltságunk, hogy ma is megkaphatjuk, ugye? Azt írja itt egyébként Ellen White, hogy mégsem vetik alá magukat a Szentlélek munkájának. Nem estek a sziklára, Krisztus Jézusra, és nem engedik, hogy régi természetüket szétzúzza. Akárcsak a köves talajjal ábrázolt hallgatók. Szívesen hallgatják az igét, de nem igazodnak elveihez. Az ige hatása nem tartós. Tehát ezek azok a dolgok, amelyek vízválasztók. És még egy dolog, amit nagyon szerintem nagyon fontos az embernek tudatosítani az életében, amiről ez a példázat beszél. Amikor felhangzik a kiáltás, hogy imhol jön a vőlegény, akkor derül ki igazából, hogy ki, mit és hogyan csinált. Hol követték el a balga szüzek még a hibát? Itt tesznek ők, amikor felébrednek és hallják, hogy már látják is, hogy jön a vőlegény.
Hát, hogy kérd meg, ha...
Nekem kicsit pánikolnak, nem? Nekem pániknak tűnik az egész részük.
Igen, csak egy pánik helyzetben az ember... Persze, mindenki bepánikol, valószínűleg a többi szűz mindenki bepánikolt, hogy hoppá, felébredtem, elaludtam, most ez olyan borzasztó dolog, nem?
Kézbe kaptak, hogy nekik van olaj.
Hát ugye, hát már... Az csak nyúlni kellett valamiért, igen, ugye? És önteni kellett. Igen. És mindegyik nyúlt is öntött volna, csak az egyiknek nem volt mit. És mit csinál ilyenkor az az egyik?
Kér a
másiktól. És ő nem adhat. Ezt hogyan tud, vagy hogyan értelmezzük?
Hát, hogy ha a Szentlélek az etényben van, vagyis bennünk, akkor aznak az én életemben volt hatása. Én nem tudom az én életemből egy részt, vagy nem tudom, hogy a másik kiszakítani és odhatni a másiknak.
Ez nem így működik. Ezt nem is az ember adja az egyiknek, hanem az Istentől jön.
Nem tudom, hogy találkoztunk már olyan gondolkodással, én közvetlen közelemben, hogyha ennek vagy annak az embernek a közelében lehetnék, élhetnék, vagy akár összekötnénk az életünket, akkor az én életem meg fog változni. Mert mondjuk kereszténynek tartom, vagy hívőnek.
Nem, valamelyen biztos megváltozik.
Nem találkoztatok még ilyen gondolkodással? Nem? Én sajnos igen. Amikor látjuk valakiről, hogy olyan nagyon nemes, és az ember úgy vágyik ott lenni többet vele, és annyira szeretnénk rátámaszkodni. Hát lehet, hogy valaki nem ilyen emberre támaszkodó. Ezékiel 14:20-ban azt mondja a Szentírás, hogyha Noé, Dániel, Jobb ma élne, emlékeztek, mit mond?
Igen, ők is csak a maguk lelkét.
Igen, csak a saját maguk lelkét, ugye 14:20-ban, csak fel is, Ezékiel 14:20-ban van. Több, az egész szakasz erről szól, de csak egy igét szeretnék most kiemelni. És ez olyan, hát egyrészt fájó is, másrészt meg nagyon nagy tanítás is. Noé, Dániel is jobb benne volna, élek én, az Úristen mondja, nem szabadítanák meg sem fiat, sem leányt. Ők igazságokkal csak a maguk lelkét szabadítanák meg. A saját gyermekeiket sem tudja az ember. A házastársamat sem tudom. Én eljuthatok hitre, a másik gyönyörködhet a hitben, de nem tudom átadni. Elemet így fogalmazza egy helyen, a jellem nem ruházható át, egy ember sem hihet a másik helyet, mert ez a lélek munkájának gyümölcse. Ugye a Szentlélek azt mondja, hogy jöjjetek, ugye, vegyetek ingyen, igyatok ebből mindnyájan, mondta Jézus. Az élet vizéhez mindenki hozzájárulhat, és senki, tehát ez a képességünk nincs meg, hogy átadjuk, akkor mire van képességünk? Mi el tudjuk mondani, és bizonyságai lehetünk annak, hogy ez egy valóság. És ő láthatja bennünk, hogy ez, tehát hogy ezt tudjuk csak bizonyítani egy másik embernek. De ezt a bizonyos hitkezet, én egyszer tanítottam, nem tudom, hogy ezt itt elmondtam-e, ezt a könyves dolgot, hogy lehet ide eljutni, vagy mi ez a dolog. Nem tudom, hogy erről beszéltem? Nem beszéltem itt? Egyszer olvastam egy példát. És én magam számára így értettem meg ezt, hogy... Mi az, amire az ember képes, és mi az, ami már az emberi erőt meghaladja? Hogy lehet ide eljutni, hogy okos szűz legyek, és hogy ezt a dolgot elnyerhessem? Meddig tudom ezt a könyvet, ez ugye elég jó nehéz, itt tartani.
Hát egy darabig.
Hát elég lassú darabig, hogyha hogy lassított felvétel lenne, ha látszana, hogy szépen engedem én ezt le. Aztán, hogy emberileg meddig tudnék ebbe eljutni, hogy ezt meddig tartom. Hát ugye vannak a Guinness rekordok, hát hogy az ember sokat edzene, meg ugye erősíteni a karját, akkor egy kicsit hosszabb ideig tudnám valószínűleg, az is lehet, hogy 24 órán keresztül is eljutnék egyszer oda, ugye, hogy valaki eljutna, ha nem is én. Vajon mik ezek a törvényszerűségek, amit itt működnek? Ugye? Van a gravitáció, és van a... az emberi erő, ami ugye most egyelőre nyomja. És ugye eljön egy pillanat, amikor ha itt tartanám nagyon sokáig, és már csak itt tartanám, akkor meddig tudnám? Egy darab is egy idő után el fogom engedni, ugye? Mert elfogy az emberi erő. És azt szeretném megkérdezni, hogy van olyan ezen a világon, hogy ez a könyv, tehát lehetséges-e, hogy ez itt maradjon, ha én el is veszem a kezemet? Nem tudjuk azt megoldani se, hogy sem?
A gravitációt kikapcsoljuk akkor.
Lehet valahogy, akkor így kérdezem, lehet a gravitációt kikapcsolni?
Nem.
Nem? Olyat nem láttatok még, hogy egy tárgy elkezd így valamitől emelkedni?
Hát ott
varázslók. Varázslók, igen. Én azért tudok egy ilyet mondani. Ha egy héliumos hofit rákötnénk, héliummal, tudjátok. Az meg tudná tartani, hogyha megfelelő mennyiséget beleteszünk, ugye? Tessék?
Ki kell ellensúlyozni a gravitációt.
Hát igen, annyit, hogy de meg tudjuk ezt oldani egyébként?
Hát így, fizikailag persze.
Fizikailag megoldható? Sőt, még lehet, hogy emelkedni is fog, nem? Hát olyan lufit kötök rá, hát akkor nagy ballont, vagy mit tudom én. Nem? Nem oldható meg?
Hát ez lehet valahogy biztos.
Jó, nyilvánvaló. Csak amit szemléltetni szeretnék ezzel, hogy van egy törvény, ami lefelé hat. Van az emberi erő, ami nagyon-nagyon véges. De ha egy olyan törvény jön be, ami felülírja, ez az erő hat, de van egy másik erő, ami fölfelé emel, egy másik törvény, ami ugyanolyan törvény, mint a gravitáció törvénye, akkor ez hiába hat az az erő, mégis nagyobb erőt jelent. És amikor ezt egy helyen elmondtam, akkor valaki, aki akkor nagyon keresett és nagyon kutatta így a saját életére és a megoldás, azt mondja, ezt a lufit hogy lehet megfogni? Mondom, ezt úgy nevezik, hogy hit. Ugye ez a bizonyos kéz, ami megfogja ezt a lufit. Azt a másik törvényt és másik erőt. Ez a bizonyos Róma 8. Látok egy törvényt, ugye mondja Róma 7, az én tagjaimba, ami rabul áld engem a bűn törvényének, és nem tudok ellene tenni. És gyönyörködöm az Isten törvényében, mondja a 8. fejezetben, ugye? De a test nem teheti, hogy engedelmeskedjék annak a bizonyos törvénynek. És akkor ugye Róma 8, 1, 2, 3 ugye végig mondja, hogy az Isten lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Tehát van egy törvény, a bűn és a halál törvénye. És ez lehetetlen nekem győzni. De ha én elhiszem, hogy van egy másik törvény, és Jézus Krisztus ezt a másik törvényt hozta, és amikor a Szent Lelket kérjük, akkor a Szent Lélek ide vezet el bennünket, hogy kinyújtsam a karomat, és megfogjam ezt a kötelet. Ezt a kegyelmet, amit lebocsátott, amire azt mondta, hogy elég neked az én kegyelmek Pálnak, és ő megragadta ezt a kötelet. És ő már feladta ezt a harcot, hogy maga vívja, hiszen a Róma 7-ben leírja, hogy nem megy, hiába próbáltam, nagyon akartam. De ez csak eddig tartod, aztán esetleg mindent megint. Egy másik törvény. És ez az, amit meg kell értenünk. Hogy ez az, amit csak mi tudunk megfogni. Ez személyes. Én elmondhatom a tapasztalataimat, elmondhatom az életemet, olvashatjuk a Szentírásból, de ezt kiváltságom, hogy én is megélhetem. És amikor az ember ezt igazán elhiszi a maga életére nézve, és igazán megragadja ezt hitáltal, akkor Isten el tudja benne is végezni mindezt. És ennek lesznek gyümölcsei, és a gyümölcsei ugye Ézsaiás 58-ban, amikor felhasad a te világosságot. Hogyan hasad fel? Mint a hajnal, és ez miben nyilvánul meg? Hogy a megkötözöttnek, ugye? Megoldod a köteleket, hogy a bújdosókat befogadod házadba, hogy hát embert látsz minden emberben, amiről ugye a szombatiskolán beszéltünk. Egyszerűen ez másképp nem működhet. Az a szeretet, az az agapé, az ott van az ember szívében. És olyanra képesíti az embert, amire önmagától fogva nagyon vágyik, és nagyon szeretnénk, de nem tudja magától megtenni az ember. És amikor ezt, nem tudom ki, hogy volt az életében, de amikor ezt az ember így meg tudta fogni így, és meg tudja fogni, abban a pillanatban működnek a dolgok. És nagyon nagy dolgok történnek. Aki az ebben az életben nem tudja ezt megtenni, akkor ez csak másokra fog támaszkodni. És gyönyörködni fog benne, és azt mondja, hogy de jó lenne, bárcsak. És csak egy remény, tehát egy ilyen reménykedés van benne, de nem jut el oda, hogy meg is ragadja. És ez egy borzasztó szomorú dolog, mert ezek szüzek voltak. És Jézus nem véletlenül írja le ezt az ő visszajövetele előtti csoportra nézve, hogy nagyon óvakodjunk és nagyon figyeljünk oda, és ne támaszkodjunk emberre. Emberek bármilyen magaslaton állnak, bármikor onnan eshetnek. És hogyha mi emberbe vetjük bizodalmunkat, és csalódni fogunk, és ugye nagy csillagok fognak lehullani, nekünk akkor se kell, hogy megrendüljön a hitünk. Mert meg van írva, hogy ezek elő fognak fordulni, bárki, bármikor szembefordulhat azzal. Úgyhogy nem is talán észre se veszi, és megváltozik az élete. De ez nem kell, hogy bennünket megingasson. Igen, mi lehet, hogy el fogunk aludni. És végezetül szeretnék egy történetre, nekem nagyon eszembe jutott, amikor ezt a példázatot olvastam, nem tudom, hogy ismerős-e ez a könyv John Bunyannak a Zarándok útja. Nem? Nem ismeritek senki? Hát akkor nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, ez egy allegorikus történet.
Ez meg is filmes identitás.
Igen, igen, de hát azért mondjuk más olvasva. Gyerekek számára is a Kis Zarándok címmel megjelent, és hát kicsit átdolgozva, hogy egyszerűbb betéve. Hát azt, ami a gyerekeinkkel, legalább 5-szor olvastam azt a könyvet, és azért, hogy emlékeztem rá, hogy van egy ilyen rész, és ez az eredetie. És az egész arról szól, hogy a keresztény elindul a romlás városából a menyei hazafelé. És hát ugye ez egy ember, aki egy ilyen rabló volt szinte, és egy nagyon bűnöző volt, és börtönbe is kerül, és megtér. És ott tulajdonképpen ezt a keresztény utat írja le, így megszemélyesítve azokat a bennünk lévő tulajdonságokat, vagy a körülöttünk lévő tulajdonságait, és milyen küzdelmeken kell átmennie, hogy a nagy énnel hogyan küzd az ember, hogy jelenik meg, és van egy ilyen történetnek egy ilyen szakasza, és én erre úgy emlékeztem, és kikerestem ezt, amikor ez a bizonyos alvás kérdése, amikor mindjárt elaludtak és elszunnyadtak ebben a nagy várakozásban, hogy jut el az alvásig az ember, amikor már megvan a Szentlélekkel a közössége, és ennek az edényünkben ott volt az olaj, hogy elaludtak, hogy nem tudtak ébren maradni, és azt, hogy mindjárt ezt fogják tenni. És nekem eszembe jutott ez a rész, amikor a keresztény, aki a zarándok, akinek a neve keresztény, egy reményteljes nevű testvérével együtt haladnak az úton, és sok-sok szenvedés után elérnek egy völgybe, egy folyó mentén, ahol végre egy picit megpihenhetnek, és akkor ott esznek, és megerősödnek, és úgy megújul a lelkük. És aztán elindulnak az úton, és azt olvassuk, hogy az út ketté válik, és kezd eltávolodni a folyó menti úttól. És nagyon göröngyössé válik, és így olvasom, hogy már most látom álmomban, hogy alig mentek egy darabig, az út és a folyó az zarándok nem kicsi szomorúságára elszakadt egymástól, de letérni nem mertek útjukról. A folyóvíztől elváló út igen göröngyös volt, lábaik a hosszas vándorlástól megfájdultak. Így azután a zarándokok lelke megkeseredett az út miatt. Jó lehet, álhatatosan kitartottak, mégis járhatóbb útra vágyakoztak. Tehát amikor sok-sok szenvedés után az ember átél sok mindent az életébe, és egy kicsit felszabadultabb időszak jön, és aztán megint jön a nehezebb szakasz. És azt olvassuk, hogy van egy keskeny út, ami nagyon keskeny, és az néha göröngyös, és néha nagyon nehéz azon járni. És mire vágyik az ember lelke? Nem lehetne már egy kicsit simább? Egy picit könnyebb. És azt olvasunk itt a történetben, hogy odaérnek egy helyhez, ahol küldobásnyira maguk előtt balkészfelő rétet és egy odavezető hátsó kerítés átjáró pillantottak meg. Ezt a rétet csalókarétnek hívták. A keresztény megszólalt. Ha a rét utunk hosszába terül el, menjünk rajta végig. Fellépett a hátsóra, hogy tájékozódjék. Egy ösvényt vett észre, mely a kerítés másik oldalán az úttal párhuzamosan haladt. Jobbat nem is kívánhatunk, mondta keresztény. Itt lehet legkönnyebben menni. Jöjj, jó reményteljes, menjünk. És akkor reményteljes mondja, de mi lesz velünk, ha az ösvény letérít utunkról? Az nem valószínű, nézd csak, nem párhuzamosan vissza ez a két út. És aztán ugye unszolja a reményteljes, és akkor mondják, hogy hát csak mégiscsak könnyebb lesz ott menni. És áttérnek arra az útra, átmásznak. És ahogy itt hát hosszabban haladnak, valaki megy előttük. És ez az önelégült, és megkérdezik, hogy hová visz az út. Mondja, hogy hát a menny kapujához visz. És akkor mondja a keresztény, látod, megnyugodhatunk, hát nem megmondta, hogy hát arra felé haladunk. És egyszer csak a sötétség, már ugye rájuk sötétedik, és egyszer csak azt hallják, hogy nagy zuhanás, nagy probléma, és hát az önelégült valami gödörbe esik bele. És próbálják szólítgatni, de már nem válaszol nekik, csak hallják a nagy zajtot, és hát nagyon megijednek, és rájönnek, hogy hát utat tévesztettek. Keresztény és társa hallották a zuhanást, és kiáltottak, hogy megtudják, mi történt, de a felelet nem hangzott feléjük, csupán nyögést hallottak. Hol vagyunk most? Kérdezte reményteljes. De keresztény egy szó sem tudott szólni, gyanítva, hogy letérítette őt a helyes útról. Eközben megerett az eső, rettenetes dörgött is villámlott az ég, és a felhőszakadás vize már patakokba folyt lábuk alatt. Reményteljes keservesen felsóhajtott, ó, bárcsak az igazi úton maradtam volna. Keresztény, de ki hitte volna, hogy ez az ösvény elvezet onnan bennünket? Már előre tartottam ettől, ezért intettelek szeretettel. Határozottabban beszéltem volna, de te nálam az öregebb vagy. Ne haragudj, testvér, engem is bánt, hogy letérítettelek a helyes útról, és ilyen nagy veszedelembe sodortalak. De bocsáss meg, nem rossz szándékból cselekedtem. Nyugodjál meg, testvére, megbocsátok neked. Azt hiszem, ez az eset még javunkra válik. És akkor elindulnak ketten, és elhatároznak, hogy vissza kell térniük oda a hátsóhoz, és vissza kell menni az útra. És persze rettenetesen zuhog az eső is, hát már minden úszik, és már benne vannak nyakig a sárban, és nem tudnak tovább lépni, és egy kis medelnéket találnak, ahol elbújnak, és nagy igyekezetükbe, hogy visszajussanak, és a sötétségbe, meg az esőbe, aztán végül elalszanak. És ez az alvás egy veszedelmes alvássá alakul, mert kiderül, hogy kinek a területe ez a terület. Mit gondoltok, kinek a területe?
Sátán,
igen, de itt egy tulajdonságokat, ugye megszemélyesítő dolgokat találunk, amiről ők nem tudnak, és nem tudják, hogy kinek a rétjén vannak. Bocsánat. Ez pedig a... Nem messze e helytől, ahol megpihentek, kétkedésvár elnevezésű erősség emelkedett, kétségbeesés nevű óriás tulajdona, így az ő földjén aludtak el. És akkor leírja, hogy megérkezik a kétségbeesés nevű óriás, és elragadja őket a várába. Fogolyként, mivel letértek az útról, és most már ők foglyokká váltak. És azt írja, a kétségbeesés óriásnak volt egy felesége is. Őt pedig úgy hívtak, hogy bizalmatlanság. És egész 4 napig tartózkodtak ott ebben a várban, és leírja ennek a 4 napját. Hogy hogyan indul el a kétségbeesés, megkeresni őket, és beszélget velük, és megpróbálja őket arra rávenni, hogy hát kellőképpen csüggedjenek el, hát, és hogy ne is akarjanak onnan többet kiszabadulni. És utána mondja neki a feleség, hogy menj el, és jól verd meg őket, hogy ezt ágába se jusson innen szabadulni. El is megy, jól megveri őket. Hát ugye teljesen ott vannak megverve, megalázva. De hát még mindig szabadulásra várva valahol. Jön a következő nap, és akkor hát megint a feleség mondja a férnek, hogy még mindig élnek? Hát igen, azt mondja, akkor menj el, és vedd rá őket, hogy jöjjenek rá arra, hogy fölösleges élni is ezen a földön. És öngyilkosságra próbálja, és a keresztény majdnem ráveszi. Reményteljes megpróbálja rávenni, hogy tulajdonképpen ezt nem tehetjük meg, és miért nem, mert az életet nem magunktól kaptuk, és ez lehetetlenség is felidéz egy csomó igét. Többek között azt, mert egy embergyilkosnak sincs örök élete, ugye 1 János 3.15. Hogyan tehetnénk ezt meg, és hogy ezt ne tegyük, és valahogy keressünk más kiutat, és próbálkozzunk még. Lecsendesíti a háborgó szívet, ugye reményteljes, és így aztán ezt a napot is sötétben és nyomorúságban töltötték. És aztán jön a harmadik nap, amikor kiviszi őket a feleség tanácsára, ugye a kétségbeesés, és megmutatja mindazokat, akik ebbe belehaltak. Ott vannak a csontok, hogy még jobban kétségbe ejtse őket, és akkor este, ahogy lefekszenek, akkor mondja a feleség, hogy de mi van akkor, hogyha ezek még mindig élnek? Azt mondja, még ez se volt nekik elég. Mi van akkor, hogyha van valami álkulcsuk, és ki tudnak onnan szabadulni? Na azt mondja, akkor hajnalban lemegyek, és megnézem, mondja a kétségbe, és megmotozom őket. És akkor itt folytatódik a történet, és már csak innen olvasnám. Eközben a foglyok szombaton, éjféltájban imádkozni kezdtek, és hajnal hasadtáig fohászkodtak. Egyszer csak kevéssel viradat előtt, félig meddig álmélkodva, hevesen így kiáltott fel keresztény. Ó, én balgatag, ebben az undok tömlözben sínlődtem, mikor szabad lehetnék, mint a madár. Hiszen én az ígéret kulcsát hordozom keblemben. Azzal pedig bizonyosan tudom, kétkedés várban minden zár megnyílik. Hiszen ez váratlan és remek felfedezés, testvér, kiáltotta reményteljes, szedd elő és próbáld meg. Keresztény elővette kebléből a kulcsot, és belepróbálta a börtönajtóba. A zár a kulcs egyszeri fordulásra felpattant, és az ajtó könnyűszerrel feltárult. És keresztény is reményteljes kiréptek rajta. Aztán még ugye a nagy kaput is ki kellett nyissák, az már nehezebben nyílott, de csak sikerült, és erre felébredt az úr, de erőtelenné vált hirtelen, és addig ők ugye el tudtak menekülni. És aztán emléktáblát állítanak ott a hágcsónál, amikor visszaérnek az útra, hogy többieket figyelmeztessék, hogy nehogy erre az útra térjenek. Olyan nagyon tanúságos egyébként az egész történet, hogy tényleg, hogy mi ez a picike dolog, amitől ugye ez az alvás bekövetkezhet. Ugye általában akkor alszik el az ember, amikor egy kicsit letér az útról. Arról az egyenes, keskeny, göröngyös, és néha nehezen járhatónak, legalábbis úgy tűnik, hogy nagyon nehezen járható út van előttünk. És az ember, amikor rájön arra, hogy mit tett, a kétségbeesésében, ugye elalél szinte. Nincs ereje felvenni a küzdelmet. Talán ezek a szüzek is így lehettek. Talán ők is várakoztak, és mindenféle gondolat eszükbe jutott, és aztán nem tudtak ébren maradni. Elaludtak. És amikor kétségbe esünk, és amikor már nem tudjuk, hogy merre tovább, akkor mi az, amit ez a kis történet tanít nekünk? Van egy kulcs, ahol ezek az árak nyílnak, és mi ez a kulcs? Hát azzal nyitjuk, igen.
Az ígéret
kulcsa. Ígéretek, Isten beszéde, amit megígért nekünk, hogy aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. És hogy új szívet adok neki, és beleírom a törvényemet az ő szívébe, amit Nikodémusnak mondott. Ezek mind ígéretek voltak, ezek nekünk szólnak, azért vannak ott. Nekik már akkor szóltak, ők megélték. De a mi tanúságunkra irattak meg. És Isten kér bennünket, hogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel. Amiket ő megígért, azok valóságos dolgok. Éppen az előadást, amit említettem, hogy elhangzott ez a példa, hogy annak idején egy katonaságnál, ugye a kommunizmus idején nem nagyon lehetett megvallani azt, hogy ugye valakinek hite van, és hát próbáltak rajta dolgozni a kis katonán, hogy ugye akkor behívta a főnök, hogy lesz mindenféle kedvezmény, csak mondja meg, hogy hisz-e Istenben. És mondta az ember, hogy nem, nem hiszek. Hát, nagyon örült neki, hogy végre ezt a választ kapta, azt mondja, én tudom, hogy van Isten. Én nem hiszek. Tehát, vajon csak hiszem, hogy van Isten? Hát jól teszem akkor, mert az ördögök is hiszik és rettegnek. Mert pedig tudom, hogy van Isten. Bizonyosan tudom, hogy van. És ha jönnek is a próbák, és ha néha így leletérünk az útról, van-e mibe kapaszkodnunk? Vannak-e ilyen tapasztalataink, és előttünk van-e az ige? És a lámpást kutatjuk-e? Kutassuk előtt helyesen, és kapaszkodjunk ezekbe bele, hogy a mi életünk tényleg megmentett legyen, hogy örvendezhessünk abban a csodában, amit az Isten meg akar nap mint nap tenni velünk, mert ez lehetséges. Tudom, hogy az én megváltom él, ugye? Most is él, és elég nekem az ő kegyelme. És ne nézzünk másokra, ne támaszkodjunk másokra. De ha el is tévesztettük az utat, mint itt a reményteljes, hogy hallgatott keresztényre, akkor is Isten innen is ki tud bennünket emelni. A szívemből kívánom, hogy eljussunk oda, hogy a balga szüzek közé tudjunk, ne a balga szüzek közé tartozunk, hanem az okos szüzek közé, és hogy elnyerjük azt a lelket, aki nélkül lehetetlen üdvözülnünk. Szívemből kívánom, hogy ne csak hit, hanem ennek a teljes bizonyossága ott lehessen az életünkben, mindnyájunknak az ő kegyelméből. Mennyi atyánk, nagyon szépen köszönjük neked, hogy most ezen a példázaton, mai délelőttön gondolkodhattunk. Istenünk, nem először halljuk ezt a példázatot, és ismerjük a válaszokat, tudjuk, hogy mi csoda ebben a példázatban. És arra kérjünk most téged, Istenünk, hogy óvjál meg attól, hogy ezen a szinten megmaradjunk, hogy ismerjük és tudjuk, hogy mi van az igében megírva. Segíts, drága megváltó, meglátni azt a kiváltságot, amelyben részesíteni kívánsz bennünket egyen-egyenként. Vágyva vársz arra, hogy mindegyikünk edényét, bármennyire méltattan is, bármennyire cserépedény, te megtöltsed a te lelked olajával, és ezt mindegyikünknek egyen-egyenként felkínálod, mert tudod, hogy az olaj nélkül ez az élet nem ér semmit. És most, amikor tapasztaljuk azt, hogy ez a világ mennyire halad a pusztulás felé, és mennyire növekszik a gonoszság, te nagyon várod azokat az embereket, és ezért késel, mert még nem készültek el nagyon sokan, és lehet, hogy mi sem. Add Istenünk, hogy most ijedjünk meg, hogy most tudjunk számot vetni az életünkkel, és élni mindazzal a kiváltsággal, amit ismerünk a Szentírásból, azokkal az ígéretekkel, azokkal az ígékkel, hogy elég nekünk is a te kegyelmed, hogy Pál életében ott tudtál lenni, és meg tudtad őt teljesen változtatni, és Nikodémust is. Úgy akarsz jelen lenni a mi életünkben is. Segíts, hogy ne nyugodjunk meg, amíg ezt el nem érjük. Hogy minden nap kitárjuk előtted szíveinket, és engedjük, hogy betöltsél olajjal. Hogy azután meglássuk a szükségleteket, azokat a megkötözött embereket körülöttünk, akik még ezt az utat nem ismerték meg. És tudjunk hozzád vezetni sok-sok embert, hogy nagyon sokan üdvözülhessenek velünk együtt. Hogy amikor eljössz az ég felhőiben, akkor nagyon sok ember ott állhasson előtted, azzal a bizonyossággal, hogy üdvözülhetnek. Mert ezért jöttél erre a földre, Krisztusunk. Add, hogy a te ügyedet, a te evangéliumodat tudjuk előre mozdítani, és óvjál meg attól, Istenünk, hogy olyan keresztények legyünk, akik nem zavarják Sátánnak a köreit, és sőt, az ő ügyét mozdítják elő. Óvjál meg ettől bennünket, Krisztusunk, és adj nekünk igazi önvizsgálatot, és a te szent lelked által mutassa arra, hogy hol a probléma, hiszen mindegyikünknél más is más a küzdelem. És segíts, hogy egymást tudjuk támogatni ebben a küzdelemben. De óvjál meg attól, hogy emberekre támaszkodjunk, és adj nekünk élő hitet, gyermeki hitet, hogy meg tudjuk ragadni a te erődet. Hallgassál meg, kérünk, Istenünk, és mélyítsd el bennünk ezeket a tanításokat. Jézusunk, a te nevedbe kérjük mindezeket. Amen.